Folytatjuk a Barangolót, a mikrofonnál a szerkesztő Gál Ildikó. Most interjút hallhatnak Szőnyi Józseffel, Pilisszántó volt polgármesterével a településről. Pilisszántó egy olyan kis település, ahol megbecsülik az értékeket, a falu gyönyörű, a Pilis közelsége pedig első osztályú túra lehetőségeket ad. A falu történelmi jelek és emlékek nem egyszer rejtélyek jellemzik. Beszéljünk a titokzatos Pilisszántóról.
Itt minden titokzatos, már maga a falu neve is az. Pilisszántó első írott formája 1250-ben született, pontosabban 1290-ben, amikor egy krónikában úgy írják le a falut, a mondat körülbelül úgy szól, hogy Boldog Özséb Szántó mellett építette Szent Kereszt kolostorát, és ez a Szántó szó úgy van írva, hogy Zandhou, vagy Zandhov, aminek mai formája is kint van a Pilisszántó falu elején a táblán, úgy van írva, hogy Szántó, és nyilván mivel a szlovák nemzetiségű falu, ezért az emberek azt hiszik, hogy ez egy nemzetiségi szlovák szó, holott szlovákul semmit nem jelent, szinte hihetetlen, de sumér eredetre vezet vissza. Tehát van nekünk például egy címerünk, amelyben sumér szimbólumok vannak, van nekünk egy ziribár dűlőnk, ez a szó, hogy ziribár, bárki megnézheti a Pilis térképen, oda van írva Pilisszántó határába, Csobánka irányába, hogy ziribár, és ezt nem tudtuk, hogy mi. Aztán kiderült, hogy ezek sumér nyelvet boncolgatják meg a kultúrát, és ez egy sumér szó az iribár. Tehát innen kezdődött ez a hátborzongatóan messzire mutató, több ezer évre visszamutató történelmi leletek, mert a címeren kívül van ez az iribár gyűlő, és aki ezt Marton Veronika két oldalban elemezte ezt a szót, hogy ziribár, az a végén azt is leírta, hogy ha az ékírással leírják a Szántót, akkor az ékírással valószínűleg valami más logika alapján működik a dolog, mert a Szántó a szent helyet jelent. Tehát a Zandhov, ez szent helyet jelent, Szántó, Szankt, Szant ebből eredően, de magyarul ez a szó, hogy Szántó, az sem azt jelenti, hogy mezőgazdasági terület, mert borzasztó pocsék a földünk, 12 arany koronás a legjobb, hanem azt jelenti a szántó szó, hogy megtermékenyítő. Tehát az az ember, aki szánt, az megtermékenyít. Magot ültet az édes anyaföldbe, amiből az élet ered. Na most a végső titok, ami az utóbbi időben világosodott ki, az élet születése, az élet kezdete, az élet tisztelete, az élet őrzése, élet védelme. Erről szól itt minden. Maga a címerünk is ezt mondja, mert egy sumér szimbólum szerint a két csillag, mert a címerünk be, amelyik pajzs alakú egyébként, tehát véd, ebben a pajzs alakú címerben két csillag van és három buzakalász. A sumér kultúrvilágban a két csillaggal jelölt valami az istenséget, az istenek főistenét, tehát az istenek istenét jelentette, vagyis a teremtő isten. Most a két csillag teremtő istent jelent, a három buzakalász pedig az élet gazdagságát, az élet fogantatás bőségét, a bőséges élet fogantatását, valami e körül mozog ez a fogalom, a sumér kultúrvilágban, tehát ha ezt én most egy mondatban lefordítom a mi címerünk jelentését, akkor az azt jelenti, hogy ezt a falut a teremtő Isten szeretete védi.
Egyébként további rejtélyt jelent, hogy van egy szokatlan formájú keresztesku, van egy alagútrendszer, illetve van a Pilis keresztje.
A pálos kereszteskünek a története is egy kicsit hosszabb. Ugye az előbb említettem ezt a szót, ezt a mondatot, hogy Boldog Özséb Szántó mellett építette Szent Kereszt kolostorát. Nyomozgatásaim során azt derítettem ki, és én ezt most már hittel vallom, hogy a pálosok az egyetlen magyar rend itt alakult meg, itt van a forrás a Pilisszántón a régi temetőben, ahol 1998-ban megtaláltuk a romokat. Azok a romok, azok a kolostorromok ezt a kolostort rejtik magukba. Most ezeken a romokon találtuk azt a pálos keresztes követ, amely most a templom padlója alatt van, ami egy másik rejtély, hogy a templom alatt találtunk egy folyosót, ami behálózza az egész falut. És bár két tudományos megállapítást tudunk, egyik a kőről, a kő anyagáról pontosan. A kő anyaga idevaló. Belevésett ábra, az egy dupla kereszt, de van rajta több más szimbólum, és nincs még igazán a kőnek anyakönyvi kivonata. Mivel ott találtuk, romoknál pálosoknak köze van hozzá, de lehet, hogy még a pálosoknál is régebbi ez a kő. A folyosóról azt állapította meg a régész, hogy ezt a középkorban pusztították el. És azóta tudjuk, azóta még négy helyen találtunk folyosó részletet, amely valamilyen ismeretlen rend alapján van a falu alatt. Arra is rájöttünk, hogy a falu előtt épült a folyosó, mert nincs összefüggés a felszíne fölötti és a felszíne alatti folyosó rendszer között, tehát mintha nem is tudott volna róla a falu. Tehát itt van ez a rejtélyes folyosórendszer, itt van a pálos keresztes kő, itt van a mi templomunk alapköve, a címeres kő. Akkor találtunk egy másik követ, amely Makoldi művészettörténész szerint 6000 éves, és a termékenység istennő van belevésve. Én nem hiszem, hogy csak Piliszántóra vonatkozik, ezek Kárpát-medencei értékek. Ilyen történelmi múltra alapoztuk azt a utóbbi években felépült csillagösvényt, ami a Pilis oldalában van, ami csillagösvény 7 szobrot jelent, Nimród, Attila, Árpád, Szent István, Szent László, Boldog Zséb és Hunyadi Mátyás, és ennek az ösvény tetején van egy boldogasszony kápolna, és e fölött már csak egy dolog létezhet, az a Pilis keresztje, amelyet Csíksomjó mellől, Csíkmincentről, tehát Hargitáról hoztak ide. 2006-ban épült a kápolna, december 21-én avattuk. Itt minden fontos dolog december 21-re dátumoztuk, mert az Iribár szó azt jelenti, hogy újjászületés, és az újjászületés napján pontosan az Iribár fölött kell fel a nap.
Ez itt a Barangoló az Inforádióban, itt van a stúdióban Ifjú György, és Erzsébet királyné és a Divat címmel ajánlasz egy kiállítást a Gödöllői királyi kastélyban. Ismereteid szerint egy királyné diktálja, vagy követi a divatot?
Kérdés az jó, én azt hiszem, hogy a királyné az mindig is csinálja a divatot.
Akkor is, ha nincs ízlésük hozzá?
Sajnos akkor is, hogyha nincs ízlésük. Szerencsére azt kell mondani, hogy Erzsébet királynének fantasztikus ízlése volt, és nem csak ízlése volt, ugye, tudjuk nagyon jól, hogy ő egy elég szabad szellemű családban nevelkedett. Ugye a bajorországi Wittelsbachok, azok a német Wittelsbach császári háznak egy ilyen oldalsó ága volt, ahol lehet így mondani, hogy szinte polgári régkörben nevelkedtek a gyerekek, ha jól emlékszem, Erzsébetnek is volt vagy 7 testvére, és hát képzeld el, hogy az Erzsébet ugye nagyon-nagyon fiatalon, 16 évesen bekerül a Habsburgok királyi házba, ahol hát Ferenc József sem volt igazából az a szívderítő úriember, de hát aki végletesen megkeserítette Erzsébet életét, az a mama volt, Zsófia főhercegnő, aki hát hihetetlen módon zsarnokoskodott, de amiért ő divatot tudott csinálni, az egyértelműen a személyes kisugárzás és a szépsége volt. És mivel nem hagyták érvényesülni semmiképpen se az udvarnál, mint személyiséget, ugye a Habsburg udvarnak a kötött etikettje és egyáltalán az a légkör, ami ott uralkodott, hát ő egyetlen egy dologgal tudott igazából érvényesülni, és az a szépsége volt. És a szépségéhez pedig nagyon szép ruhákat is viselt, és ezek a ruhák lényegében nagyrészt meg is maradtak, persze nem Magyarországon, és ezek a ruhák lehet így fogalmazni, hogy divatot is képviseltek Európában, mert a szépsége az olyan feltűnő volt, hogy egész Európában ismert volt róla, és az általa viselt ruhák, azok megjelentek az udvarhölgyeken is, legalábbis, ha nem is annyira díszesen, de legalább formakincsében vagy módozatában, és hát akkor ezen keresztül aztán feltételezhetően a főnemesek körében is, és tekintettel arra, hogy ez a 19. század második fele, ez a, ugye a Biedermeier korszak a polgárosodásnak a kiteljesedése, hát a polgárság is jó részt átvette ezeket a ruha költeményeket, feltételezhetően valamilyen egyszerűsített formában. Ő a ruházatával feltételezhetően egy ilyen körítés, egy környezetet adott a szépségének, még akkor is, ugye tudjuk nagyon jól, hogy 1889 után, 1889-ben történt a Mayerlingi tragédia, amikor a fiát, Rudolf trónörököst, ugye hát a halál utolérte, illetve hát öngyilkos lett Mayerlingben. Ettől kezdve Erzsébet egészen 1898. szeptember 10-én bekövetkezett szerencsétlen haláláig csak feketében járt. És ha megnézed ezeket a képeket a fekete ruhás Erzsébetről, akkor ugyanúgy sugárzik a szépsége, és a fekete ruhák is valamilyen formában, talán csúny ez a kifejezés, hogy divatosak, de olyan ízlésesek, hogy amellett, hogy közvetítik azt a szomorúságot, azt a gyászt, amit ő érzett a fia halála után, mégiscsak egy ilyen ünnepélyes keretet biztosítottak egy igazi királynénak, illetve császárnak.
Ez meggondolkodtató program lesz, úgy nézem, további részletek Cédli Mónikától, a Délia Szalon vezető tervezőjétől, aki a ruhákat újra álmodta. Az interjút Gál Ildikó készítette.
Az interjút a műsor további részében hallgathatják meg.